Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Az országgyűlés elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt. Ez a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága, az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezés álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Elfogadták az országgyűlés vizsgáló bizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. A Tisza párt javaslataira Fidesz és a KDNP frakciói minden esetben nemmel szavaztak. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök ma napirend előtt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki a gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztés politikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket, ezért a program dolgozni a régió energiafüggetlenségén, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztésén, az egyetemi kutatási innovációs együttműködés erősítésén, valamint visszaépíteni a politikai bizalmat, sorolta a kormányfő. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kis benzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetség Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és a szabad vállalkozáshoz való jogot. Komoly fennakadások alakultak ki az ivóvízellátásban több Pest vármegyei településen a tartós hőség miatt. Az RTL híradó riportja szerint esténként több helyen annyira lecsökken a nyomás, hogy a csapból szinte alig folyik a víz. Az elmúlt napok extrém melege jelentősen megterhelte a hálózatot, ezért Ráckevén, Dömsödön és Szigetbecsén is problémák jelentkeztek. Európa nagy részét súlyos hőhullám sújtja, a hőmérséklet közelít a 40 fokhoz, ami szerte a kontinensen országos figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat von maga után, a népszerű turistaközpontok pedig megteltek. A hőhullámot egy észak felé áramló forró légtömeg okozza, amely a Szahara felől érkezik, és egy erős magasnyomású rendszer, úgynevezett afrikai anticiklon táplálja. Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölte az amerikai pénzügyminisztérium. A bejelentés szerint Iránnak augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolajtermékekre is. Genfben folytatódnak az amerikai-iráni tárgyalások, amelynek első fordulóján kiemelt téma volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztonsága és az erről szóló ellentmondásos nyilatkozatok tisztázása. Amerikai diplomaták szerint az egyeztetések az iráni atomprogram teljes körére és a térség biztonsági helyzetére is kiterjednek. Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere, hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségért. Végül az időjárásról. Holnap döntően derült lesz az ég, bár néhol még zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt. A szél sokfelé újra megélénkül majd. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Csütörtöktől rákapcsol a kánikula. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat, nagy fogával ham leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz. Kupak tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel. Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, földi, ahol én ott nem nő virág, földi, a föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak.
A legjobb a világon ez a dal. Előbb szereztük éppen, és már jár kell. Sláger, ez a dal, csoda dal. Már csak annyit tavaly, hogy a gyallalom megírtad a marad. Gyanús nagyon, hogy néha írunk pár sor már in the sky.
játszanak tovább. Jó, I love me do, a we can work it out. És így köszönnénk a tesszüknál.
Egy jó meló, az nem az én nevem, en öreg beatem. Te toltad bele a beatet, így az összes lágerem, mind ugyanazon a fánterem. A vége úgyis az, hogy all you need is love. És ha lábom egy órára visszajönne, Chapmanhez bemenne
a jailbe. Megbocsájtok, de többet ne lőjle, de többet ne lőjle.
Az erdőfohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adás első riportjában a harkályok igen különleges világát ismerhetik meg, utána kezdőtúrázóknak ad tanácsot Fülep Teofil, és végül Bársony István Mennyit című novellája hangzik el. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Tittelpál Könyvtárral közös szervezésben dobszóló az erdei színpadon a Harkályok nyomában címmel tartott előadást június 18-án Cserép György, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Harkályvédelmi Szakosztályának munkatársa. Az előadás helyszínéül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál Könyvtára szolgált.
Miért jött létre a harkályvédelmi szakosztály az MMI-n belül?
Harkály és erdővédelmi szakosztály, inkább így mondanám. Egyrészt a harkályok bemutatása az embereknek, mivel nem nagyon tudják azt, hogy hányféle harkály van, nem nagyon tudják azt, hogy a harkályok milyen módon élnek, és hogy mennyire fontos maga az erdőszerkezet a harkályokon keresztül az egész erdő egységének. Tehát a harkály az maga egy olyan indikátorfaj, ami ha eltűnik az erdőből, akkor az azt jelenti, hogy az erdő nem működik.
De miért tűnik el? Miért tűnne el?
Azért tűnik el, például a fejrátú fakopács, ami a mai előadásnak az egyik kiemelt szereplője volt, mert nem találja meg, az előbb mondtam, az erdőszerkezeti elemeket, például a holtfákat, mert a holtfákat eltakarítják, tehát hogy azt gondolják az erdészetek, illetve azt gondolják a turisták, hogy a holtfa az csak egy ott maradt, felhasználandó dolog, és nem gondolják azt, hogy az az egész biodiverzitásnak az alapvető eleme, ebben olyan rovarfajok, ilyennek olyan élőlények, ami a harkályoknak a megélhetése, a fejrátú fakopáncs megélhetéséhez szükséges, és amikor nem látunk egy fejrátú fakopáncsot az erdőben, ahol korábban volt, az azt jelenti, hogy ezek a holtfák eltűntek, egy csomó állat zúzmó gomba eltűnt velük, és sokkal üresebb az erdő.
Azt tartják a harkályokról, hogy a harkály a fák vagy az erdő doktora, de hogyha holtfa kell neki, akkor nem az. A holtfából már nem lesz élő, bármit tesz vele a harkály.
Igen, ezt inkább a gyerekek gondolják, illetve inkább az irodalomban és a mesében van ez, de leginkább, amit mondtam, hogy a Harkály, amikor kopogtatja a fát, az olyan, mintha az orvos diagnosztizálná a beteget, hogy van-e benne lárva, betege a fa vagy nem, és ha igen, akkor kihúzza, de nem azért, mert meg akarja gyógyítani a fát, hanem mert táplálkozik.
Igazából ez az előadás, mely nekem is tudott újat mondani a harkályokról, mert azt tudtam, hogy dobol, de hogy énekel, vagy legalábbis csivítel, azt nem.
A dobolás az területvédő dolog. Az ének, amikor egymást hívják, vagy jelzik egymásnak, hogy itt vagyok, teritorium védőének, és az a csik-csik, amiket mutattam, az pedig inkább arra a jelzésre szolgál, hogy itt vagyok, ezen a helyen vagyok, illetve még a fiókáknak is egy hangja, amivel hívják a szülőket, ez egy ilyen kéregető, könyörgő hang.
Harkályvédelmi szakosztály, mi az, amit tesznek konkrétan a bemutatáson túl a harkályokért?
Hát leginkább a monitorozás, tehát például a fejrátú fakopáncs esetében harkályvédelmi szakosztály tagjai, illetve a harkályvédelmi szakosztály szervezésében monitorozzuk azokat az erdőket, ahol ez a fokozottan védett faj fellelhető, Börzsöny, Bakony, Kőszegi egység, Bükk, Zemplén, Mátra, mert ha be tudjuk bizonyítani, hogy ez a Natura 2000 jelölő faj, ezekbe az
erdők... Mit jelent pontosan?
Natura 2000, ugye ezt, amikor beléptünk az Európai Unióba, aláírtuk azt, hogy a Natura 2000 területek azok a madárvédelmi célokat szolgálják, és ezeken a területeken nem lehet minden tevékenységet elvégezni. Ezek biztosítják a különböző madarak, a meghatározott madarak élőhelyének fennmaradását.
És a fehérhátú fakopáncs miért lett egy ilyen faj? Miért nem mondjuk egy másik harkály?
Mert a fehérhátú fakopáncsból nagyon kevés van Magyarországon. Tehát Magyarországon fokozottan védett, egyébként nem az, de Magyarországon fokozottan védett a fehérhátú fakopáncs. Tehát visszatérve az előző kérdésedre, ez egy fontos dolog. Harkályvédelmi szakosztály feladatai között, hogy monitorozza ezeket. Egy másik fontos dolog, hogy az élőhelyeket, az élőhelyek fenntartását próbálja olyan módon megvédeni, hogy kommunikál a nemzeti parkokkal és az erdészetekkel, hogy mire lenne szüksége annak az adott erdőnek a harkályok szempontjából.
Harkályvédelmi szakosztály nem mindenki tagja, de mégis aki szereti a madarakat, mit tehet otthon apró pénzre váltva a harkályokért kifejezetten?
Leginkább a parkokba és a városokba. Én azt gondolom, hogy a zöld területek megtartása azért lenne fontos, mert például a küllők, azok hangyát esznek, és a hangyáknak a zöld területek megmaradása az lényeges, hogy ott tudjanak szaporodni, és a küllőknek legyen ott tápláléka. De lehet az is, hogy nem szedjük össze a holtfát az erdőkben, vagy akár az, hogy amikor költési időszak van, akkor azokat az erdőket, ahol ki van írva, vagy fokozottan védett erdő, akkor azokat a turisták, crossmotorosok, kvadosok nem látogatják.
Milyen az ember és a harkály kapcsolata? Vannak olyan madarak, gólyák, fecskék, amelyek már igazából nem is a természetben fészkelnek. A harkály az meg úgy kibejár a városokba.
Hát igazából a gólya meg a fecske mind a kettő azért van közelebb az emberhez, mert az ember által épített dolgot használja. Tehát a kéményt odarakja a fészkét a fecske is. A harkály nem függ az embertől egyáltalán, tehát ahol megtalálja magának megfelelő fa elegyet, ahol tud szaporodni, ahol tud táplálkozni, az neki jó, nem kell hozzá ember.
Az elmúlt percekben Cserép Györgyöt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület harkályvédelmi szakosztályának munkatársát hallották.
Fél cipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek a fél cipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Csetteges rigóm, járd a kerteket, jöjjetek csókát, verebek, vendégül látok, minden itt maradt velünk, telelő madarak. nyáros télben ujjongó éneket. Ha majd tavasz lesz és én hallgatok, akkor zendüljön a ti hangotok, hírrel hirdetve, hogy az emberek télen se voltak embertelenek. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek e fél cipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek e fél cipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Pa-pa-pa-ra-pa-pa.
Most kezdő túrázóknak szóló tanácsokat hallanak Ülep Teofil túravezetőtől.
Hát aki sosem csinált ilyet, először is olvasgasson arról a tájról, ahova menni szeretne, vegyen kezébe néhány természetjárókönyvet, ilyen alapfokú könyveket, vagy igazából bármit, nézegesse képeken, könyvekben a felszerelésre vonatkozó leírásokat, az általános szabályokat, tanulja meg a tájékozódás alapjait, ismerkedjen az élővilág alapjaival, amivel fog találkozni. Nagyon fontos, hogy legyen képben, hogy mégis milyen veszélyekre számíthat.
Miért? Túrázni veszélyes?
Veszélyek mindenképpen vannak, nagyon sok veszéllyel találkozhatunk, de azt, hogy túrázni veszélyes, azt így nem mondanám, mert nem egy kimondottan veszélyes sport, ennél sokkal veszélyesebb sportok is vannak, de az viszont igaz, hogy a túrázásnak vannak olyan válfajai, vannak olyan túrák, olyan tervek, amelyek viszont tényleg hordoznak magukban veszélyeket.
Itt a Bükk környékén mi azért kiváltságos helyzetben vagyunk, a víztől a barlangig, az erdőig minden van.
Hát ez valóban így van. Miskolc, vagy mondhatjuk akár Egert is, ez a térség rendkívül különleges abból a szempontból, hogy a Bükk, ami Miskolcról legközelíthető meg a legjobban, országos szinten páratlan, a magasságában, a növényvilágában, a barlangok számában, a sokféleségében, a vizek számában, sokféleségében, összességében mondhatjuk, hogy a leggazdagabb és a legvadregényesebb, legrejtélyesebb hegység a Bükk.
Nem csoda, ha könnyűszerrel meg akarják sokan hódítani. Nemrégiben föltettél egy írást az interneten, olvastam, melyben kikeltél az autósok, az egyre inkább megjelenő autósok ellen, akik akár védett területeken, nyitott sorompókon behajtanak, áthajtanak.
Néhány éve volt egy ilyen téma, amivel foglalkoztam, és hát ez tulajdonképpen a mai napig gond. A Nemzeti Parkban gépjárművel közlekedni alapvetően tilos, kivéve a közforgalom számára megnyitott utakat, a közutakat, amelyek átvezetnek a hegységen. Ezen kívül az erdészeti utakra bemenni, vagy bármilyen útra bemenni autóval vagy motorral nem szabad. A probléma az, hogy nagyon sok helyen, ahol tilalom van, sorompók zárják le az utakat, a sorompók nincsenek lezárva. Hiába van tábla, akár több tábla, hiába van ott a sorompó, figyelmeztetőül ágasodik az égnek. mégis bemennek még a földutakra is, sőt, lemennek az utakról is. Korábban volt probléma, most már valamennyit enyhült, hogy motorokkal, terepjáró motorokkal, kvadokkal hasították az erdő szanaszét. Nem csak egyesével, meg kis csoportokban, hanem egész konvojokban is mentek. Szóval ez egy komoly probléma volt. A motoros kvados valamelyes csökkent, de az autók, igaz, hogy nagy részük a szabályokat betartja, de még mindig tömegével mennek a bükkbe, és más egységekbe is Magyarországon.
Térjünk vissza a törvénytisztelő túrázáshoz. Hogyan kezdjen el valaki túrázni? Ha már egyszer rászánta magát, ha már átrágta magát néhány könyvön, akár a te könyveiden is, vagy az internetet is már keresztül kasul bújta, mi következzék?
Sokféleképpen közelíthető meg, véleményem szerint szerezzen egy-két társat, döntsék el, hogy körülbelül mégis mit szeretnének, vegyenek egy menetrendet, vagy egy kerékpártérképet, nézzék meg, hogy a városból, ahol laknak, hogy lehet kijutni a természeti területnek a szélére, a hegységnek a szélére, vagy akár beljebb bejutni, amíg bevisznek a városi buszok. Tervezzenek meg egy nem túl hosszú, de változatos és érdekesnek tűnő utat. Legjobb, hogyha önmagába záródó körútra mennek.
Mi a nem túl hosszú? Mi, ha jól emlékszem, egy transzbükkel kezdtük. Kezdetnek nem rossz, mert vagy elmegy a kedve valakinek ettől, vagy örökre megjön.
Pontosan ez az, hogyha valaki túllövi a tervet a saját fizikai állapotához képest, akkor lehet, hogy tényleg olyan gondjai lesznek, hogy egy életre elmegy tőle a kedve. Ha túl keveset tervez, abból viszont nincs nagyobb probléma, mert legfeljebb valahol többet időzik, és akkor következő útra hosszabban megy. Viszont azért sem szabad nagyon túl tervezni, mert tényleg vannak azért veszélyek, amelyek előkerülhetnek a hosszabb úton, a kimerültségtől kezdve a sötétben való eltévedésig, tehát belekerülhet az ember nehéz helyzetekbe, hogyha túl tervezi magát.
A felszerelés mennyire fontos, hogy minél drágább legyen?
Nem a drága felszerelés a jó. A jó felszerelés általában drága, de nem csak a drága felszerelés jó. Vannak olyan felszerelési eszközök, amelyekből akár a legolcsóbb vagy legkönnyebben beszerezhető évtizedekig tud jól szolgálni. Vannak olyan drága felszerelési tárgyak is, amelyek hiába borzasztóan drágák, nagyon hamar tönkre mennek, nem működnek olyan jól, nem annyira strapabírók. Itt a tapasztalat rengeteget számít, lehet érdeklődni rutinosabbaktól, de a felszerelés nem a legfontosabb része mondjuk egy bakancsos túrázásnak. Legyen egy jó bakancs, egy olyan ruházat, amiben az ember nem fázik, egy jó esőfelszerelés, legyen bent mindig egy lámpa, élelem, víz, térkép, iránytű, és tulajdonképpen ezzel már el lehet indulni.
Az alapfelszereltség szerintem nélkülözhetetlen része egy jó térkép, tehát egy viszonylag új térkép, mondjuk a bükről, talán nincs is olyan hegységünk, ez talán méretéből is adódik, amely ennyire be lenne sűrűn hálózva jelölt turistautakkal.
Ez így van, az ország hegységeit turistautak behálózzák, de a bükk ebben is meglehetősen élen jár, azonban rögtön hozzá is kell tennem, hogy a turistautaknak a sűrűségét bizonyos helyeken éppen utóbbi időben kiritkítják, tehát kivesznek utakat bizonyos védett területekről. Ugyanakkor egy-két új út is létesül, ja, és meg kell említeni mindenféleképpen a tanösvényeket, amelyek utóbbi néhány évben lettek divatosak és terjedtek el országszerte.
És egyedül, vagy kis csoportban, vagy vezetett, szervezett túrán kezdjük?
Egyedül kezdeni azt senkinek sem ajánlanám, azt nem javaslom. Nagyon sok lehetőség van szervezetten csatlakozni szervezetek által indított túrákhoz. Szerveznek túrát iskolákból, meghirdetik az interneten, bemondják rádióban esetleg a nagy közösségi programokat. Ezekhez lehet csatlakozni, de erre sincs szükség, hogyha az embernek van egy-két olyan közeli ismerőse, barátja, testvére, rokona, aki szokott menni, aki már járja a természetet, talán érdemes vele indulni először.
És merre? Sok mindent ismersz itt, és nem csak itt a bükkben. Kedvenc helyeid, amelyek valóban csábítóak, mik?
Az én kedvenc helyeim nem biztos, hogy másnak is kedvencei lennének. Én nagyon szeretem a magas részeket, a fennsíkot nagyon szeretem, szeretem, ahol jó a kilátás. Ugyanakkor nagyon szeretem a mély, vadregényes, feneketlen szúrókvölgyeket, a barlangos részeket. Hát kinek mi a kedvence? Van, aki a réteket szereti jobban, a bükkben rétek is vannak, mezők. Én a bükkfennsíkra megyek, a fennsíknak a magaslataira, hogyha igazán szép helyeket szeretnék végigjárni.
Mi is kezdtük, vagy időközben visszatértünk egy fogalmi tisztázáshoz, a bakancsos turizmushoz, a természetjáráshoz. Hogyan, mikor lesz valakiből igazi túrázó?
Ez egy jó kérdés, mert erre nincsenek pontos meghatározások, legalábbis véleményem szerint ezt nagyon nehéz kőbevésre leírni. Hát mindenképp kell egy pár év tapasztalat, ami után magát túrázónak mondhatja valaki, méghozzá sikeres túrázások, ahol sem magát, sem másokat nem kevert bajba. Kell, hogy legyen egy szalonképes felszerelés, ahol esetleg mások között jelen meg, vagy esetleg túrvezetőként jelenik meg, akkor látszódjon, hogy ő nem tegnap kezdte. Véleményem szerint akkor vesz-e valaki komoly túrázó, hogyha átlép a kisebb kirándulásokból a komolyabb túrák felé. Mit értek ez alatt? Nagyon sokan mennek kirándulni úgy, hogy nem vállalnak különösebb nehézségeket, megvárják az optimális hőmérsékletet, a kedvező kellemes napsütést, nem indulnak korán, nem érkeznek későn, nem mennek nehéz helyekre, hát kellemes időtöltés.
Lötyögnek.
Egy kis kirándulás, egy lötyögnek. A túrázás azonban nagyobb kihívás jelent ennél, fizikailag is nehezebb, a természetbe jobban bevisz. Véleményem szerint akkor lesz valakiből igazi túrázó, hogyha ismeri a természetet jobban, mint egy kiránduló, ismeri a környékét, ahova rendszeresen szokott járni, bevállal esetleg kisebb csapatoknak túravezetést, tud mesélni a természetről, és egészségileg is, sportteljesítményben is egy kicsit az átlag fölé kerül.
Te tanár vagy, túravezető is vagy, hogy látod a mai fiatalok, tényleg csak alájuk nem tolják az erdőt, a természetet, kaphatók arra, hogy természetjárók legyenek?
A mostani gyerekek, a mai fiatalok egy része vonzódik a természet iránt, és szívesen megy kisebb, nagyobb, akár egész hosszú túrákra is. Azonban sajnos sokan, sőt, nagy többségben súlyosan mozgáskerülők olyan életmódot alakítottak ki már gyerekkorban, ami nem is teszi ezt lehetővé, túlsúlyosak, szinte minden egészségtelent, amit lehet, fogyasztanak, dohányoznak, és már a szüleiktől is rossz példát látnak. Meg lehet említeni az autós kultúrát, hogy nem gyalogosan, meg nem kerékpárral, nem izomerővel, tehát fáradtság nélkül élik le az életüket, és ha el is mennek valahova, ugyanezt csinálják ott is, felmennek odáig autóval, ameddig lehet, ott rövidebb utakra mennek, hát most ez nagyon divatos. De vannak gyerekek, sokan és remélhetőleg egyre többen, akik viszont kaphatók rá, és fizikailag is remélhetőleg meg fognak erősödni.
Az elhangzott beszélgetésben Fülep Teofil túravezetőt hallották. Most Bársony István Mennyit című írását olvassa fel Tóth Levente színművész.
Bársony István Mennyit. A mezsgye mellett mozog valami a fakó tarlón. Egy iromba kis madár, amely alig, hogy a tél jégfoga kitöredezett, megjött hozzánk a magyar pusztára, az ő igazi otthonába. Egy pacsirta bujkál a tarló gyér szalmája közt, s keres kutat, mintha elvesztett volna valamit, amit okvetlenül meg kell találnia. Úgy elfoglalja ez a munka, hogy észre se veszi, ami a mezsgye liliputi dzsungelében mögötte történik. A csenkeszek, tarackok és zsúrlók aszatja közt, amelyet az egymásra borult pázsit és mindenféle lapú maradvány megsűrít, alattomosan csúszik errefelé az élő veszedelem. egy arasznyi állat, amelynek ám bár négy lába van, mégis úgy mozog itt, mintha kígyó volna. Nagyon keskeny, hosszúkás, hengerdett teste szinte teljesen lelapul a földre, annyira, hogy csak kávébarna ködmöne látszik. Hófehér mellénye, amely hasmánt egészen végig vonul rajta, néha villan ki a gaz közül, amikor megáll, s a fejét óvatosan figyelve szimatolva felemeli. Ez a kémszem lemásodpercekig tart, aztán megint elindul a kis kalandor, siklik-csúszik. Itt-ott még a jellemző hullámmozgást is megcsinálja, úgy lopódzik arrébb, folyvást közelebb a gyanútlan madárhoz. Már ott van, vele egy vonalban, már neki fordul a törpe bozótban, ahol oly óvatosan mozog, hogy a füvek hajlongását a pacsirta csak a szellő mozgatásának tulajdonítja. Egy másodpercnyi csönd, aztán hopp, kipattan a rabló menyétke a leshelyéről, s mint a röpülő sárkány karmos lábait előre nyújtva toppan le arra a helyre, ahol a pacsirta volt. Ezt a halálugrás szépen elhibázta. A szegény madárka még jókor észrevette a rohamot, s félreállt előle. Ott emelkedik, száll feljebb-feljebb, mind magasabbra az ég felé, amelynek néhol látni már egy-két kis kéklő darabját. A dalos vándor siető röpülésén eleinte izgatottság látszik, de elmúlik a rettegés odafenn, s egyszerre megszólal torony magasságban a hálaadás dala. A tavaszt dicsőítő, a verőfényt köszöntő pacsirta szó. Ha mennyit nem gyönyörködik abban, neki vér kell, nem dal. Kudarcát feledve surran tovább a tarlón, folytonosan közel a mesdjéhez, ahol jó fedezete van. Hadi terve ezúttal nem vált be. Se baj, hozzászokott, hogy a szárnyas nép lefűzze. Most még igen, de majd jön a fészkelés ideje, amikor repülni nem tudó, sárga szájú pacsirta fiúkkal meg ízes tojáskákkal kárpótolhatja magát. Most a rendes, biztos vadászathoz kell folyamodnia, hisz tele a mező egérrel, pocokkal. Ebben aztán otthon van az arasznyi hóhér, mint kívüle senki más. Mi az neki? Utána bújni a pocoknak a föld alatt lévő rideg tanyára. Az ő karcsú teste mindenütt átfér, ahol a fejét keresztül bírja dugni. S amikor a rókának keserves fáradtsággal kell válni, ásni, hogy a négylábú csemegéhez jusson, az őjf pedig egyáltalában lemond a zsákmányról, ha első támadása elől lyukba surrant az óvatos földlakó, akkor a menyétke egyszerűen utána megy a halálra rémült házigazdának, s ott csípi nyakon, ahol legbiztosabban érzi magát. Még a kisebb jószágot is, hát még a nálánál zömökebb, s hozzá sokban hasonló alkotású ürgét, amelynek a föld alatti várába a legnagyobb kényelemmel sétál. Halk sivalkodást hall a menyét egy nagyobb rög mögül, úgy pattan oda, mint a gumilabda. A nyúlsírás veszi el így a róka eszét és önuralmát. Ám csak két pocok vitatkozik valami csekélységen, és amint az egyik a másikat megcsípi, feljajdul a sértett. Bajára cselekszik, mert az égből lecsapó villám sem olyan gyors, mint ez az acélrugókkal bélelt kicsi rabló. Már ott dűzsöl rajtuk a civakodókon. Az egyiknek a torkát szorongatja, s amint a másik menekülne, ájultan hagyja a tehetetlent, hogy utána vesse magát az iszkolónak. A pusztán egy sólyom süvít végig, és sólyom szemhez méltó távolságból látja a jelenetet. Ám bár nem természete a dögvadászat, az eset ingerli, s neki megy a mennyétnek, amelynek csak annyi ideje van, hogy berzenkedve ugorjon be a mesdje sűrűjébe. Hisz egy suhintás a sólyom karmával, s a kávészín ködmönke cafatokban lógna le róla mindjárt. A sólyom elvonul, s a megriadt mennyét visszamotoszkál az elhagyott tetemekhez. Megszaglásza a két pockot, amelyeknek vitájában ő, a harmadik lett a hagyományos örvendező, azután arrébb áll, más kalandot keres. A ködök oszlanak, a párák eltűnnek, az ég mind fényesebb, derültebb, s ez nem nagyon jó a mennyétnek, amely a túlságos nappalt nem szereti. Visszaindul a mesdjéjén arra, merről jött. A gazos sűrűség elvezeti a határárokig, ahol számtalan, nagyszerű búvója van az arasznyi rablónak. Oda kell most már igyekeznie.
Bársony István Menyét című novelláját Tóth Levente olvasta fel. Ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Medréből kilép, szétterül, mint ős lápvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább,
vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már.
De jaj, mire újra épül a gát, erdő népe talál más hozzá. Más hozzá.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát,
ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, fölbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és fák. És fák.
Víz és fák. Víz és fák.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 16. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása. Láthatóvá tenni Istent az életben. Az emberek ma keresik a vallási otthont nyújtó helyeket. Mivel a nagy egyházak ritkán nyújtják ezt az otthonosságot, kisebb közösségekben vélik azt megtalálni. Igen ám, de így gyakran egészen beszűkül a horizontjuk, s miközben vallási tapasztalatot, biztonságot és védettséget keresnek, nem veszik észre, hogyan teszik magukévá az áldozat szerepet, és hogyan válik kárukra az így kialakított istenkép. Ezért a nagy egyházakban, a plébániákon és egyházi gyülekezetekben a védettség és a hitelesség légkörére van szükség. Olyan légkörre, amelyben át lehet élni Isten gyógyító és felszabadító közelségét, de nem csupán másoktól, a lelkészektől és lelkésznőktől, a férfi és női lelkipásztori munkatársaktól kellene elvárnunk e légkör megteremtését. Valamennyiünk feladata Istent sugározni ebben a világban, hogy megszólíthassuk a spirituális keresőket. Ennek néhány útját szeretném megmutatni a következőkben. Az első út számomra abban áll, hogy életemen keresztül Isten váljék láthatóvá a környezetem számára, hiszen így élt Jézus is. Újra meg újra elvonult az éjszaka magányába, hogy atyával legyen. Szüksége volt az imádság e színtereire, ahol átimádkozhatta szavait és cselekedeteit, hogy Istent tükrözhessék. Ha így élek, akkor nincs szükségem arra, hogy Isten létét bizonygassam. Inkább az lenne az első kérdés, vajon a kívülálló le tud-e olvasni valamit rólam Isten közelségéből? Miről tanúskodik az életem? Isten túlterhelt munkását látják csak bennem, aki összetöri magát az igyekezettől, vagy ő maga sugárzik át rajtam. Isten lelke azt akarja, hogy hozzáférhető legyen, meg akar mutatkozni bennünk, hogy rólunk ő ráismerjenek az emberek. A kívülálló megérzi, hogy mi állunk a középpontban, vagy általunk valami nagyobb nyilatkozik meg. Vajon milyen a kisugárzásunk? Istent sugározni annyi, mint nyugalmat, szelídséget, szabadságot, békességet és szeretetet sugározni. Ha az emberek ezt érzik bennünk, akkor az Istenről való beszéd is eljut hozzájuk. Ilyen kisugárzás nélkül elméleti marad az Istenről szóló beszéd, és gyakran csak győzködjük róla az embereket. A második út Istenről szóló beszédünkre vonatkozik. Ha túl magabiztosan beszélünk Istenről, ha minden utunkba kerülőt meg akarunk téríteni és meg akarunk győzni Istenről, akkor az emberek inkább elzárkóznak. Megfelelően kell beszélni Istenről, szavainknak hitből kell fakadniuk, és nem a bizonyosságból, mintha mindent pontosan tudnánk Istenről, és a hatalmunkban tartanánk őt. A hit jellegzetessége a bizalom, de az állandó keresés is. Hiszünk Istenben, de keressük is őt, próbáljuk megtapasztalni. Ám ha ez sikerül, megint eltűnik előlünk, hogy újból keresésére induljunk. A harmadik útja annak, hogy Istent láthatóvá tegyük a világban, a közösség. Ehhez kell az egyház. A korai egyház megigéző tapasztalata volt, hogy zsidók és görögök, férfiak és nők, gazdagok és szegények, szabadok és rabszolgák, fiatalok és öregek közösséget alkottak egymással. Lukács ezt írja róluk az apostolok cselekedeteiben. Egy szívvel, lélekkel minden nap álhatatosan megjelentek a templomban. A kenyértörést házanként végezték, és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el eledelüket. Magasztalták Istent, és az egész nép szeretetében álltak. Az első keresztényeket vonzó közösségnek látták kortársaik. Egy volt a szívük, lelkük, és valami ígézetes erő áradt belőlük, öröm, tisztaság, egyszerűség. Az első gyülekezetek nem önmaguk körül forogtak, hanem Istent dicsőítették. Együtt törték meg a kenyeret, együtt ünnepelték az eukarisztiát, megosztották egymással egész életüket. Együttlétünkről az emberek fölismerik, hogy Istenről szóló beszédünk hiteles-e vagy hamis. A gyülekezeti közösségek nem mindig Istenről tesznek tanúságot, és ezért az emberek csalódottan elfordulnak az egyháztól. Ezért, mielőtt teológiai érvek mögé sáncolnánk el magunkat, teljes alázattal és a szív egyszerűségével arra kell törekednünk, hogy tisztelettel bánjunk egymással, támogassuk és hordozzuk egymást, megteremtsük a védettség és az elfogadottság terét, és az együttlét másféle formáit gyakoroljuk, mint amilyenek a vállalkozás világában szokásosak. Nem kevés keresztény szenved attól, hogy az egyházi légkör ugyanolyan rideg, mint amit a cégeknél tapasztalhatunk. Egy pap panaszolta, hogy 40 évi szolgálat után mindössze egy rövid értesítéssel búcsúzott tőle a püspöke, augusztus 31-ével véget ér a szolgálata. Ha nem gyakoroljuk az együttlét humánus formáit, ha nem látható, hogy megbecsüljük egymást, akkor ne csodálkozzunk, ha az emberek elfordulnak az egyháztól. Ezért fontos, hogy az egyházközségekben komolyan ápoljuk a kapcsolatokat. Az egyház természetesen gyarló emberekből tevődik össze, sosem fogunk ideális közösséget alkotni. Ezzel Jézus is számolt, de ma az emberek arra vágynak, hogy a törékeny emberi közösség Jézus szellemiségét tegye kézzel foghatóvá. A vallási sajtóban gyakran találkozunk azzal a panasszal, hogy a kereszténység egyre inkább eltűnik a nyilvánosságból. Az emberek már nem értik a vallási ünnepeket. Jézus mennybe menetelének ünnepéből apák napja lesz, a pünköstből kirándulós hosszú hétvége. Az élet keresztény kultúrája azonban nem csak a nyilvános istentiszteleteken, úrnapi körmenetkor vagy a templombúcsú napján válik láthatóvá, sokkal inkább abban mutatkozik meg, ahogyan a keresztények a nyilvánosságot alakítják. Bizonyos vidékeken a nagybőjti idő még ma is kihat a társadalomra. Világi újságírók írnak arról, hogy mit akarnak megvonni maguktól a nagybőjtben. Karácsonykor nagy igény van arra, hogy minden újságban vezércik jelenjen meg az ünnepről, az élet keresztény kultúrája mégis egyre kevésbé látható a világban. Annál fontosabb, hogy szót kérjen a keresztény kultúra. Azzal, hogy megjelennek a nyilvánosságban, a keresztények tanúságot tesznek arról, hogy világunkban létezik még más is, mint a gazdasági érdek, amely csupán pénzügyi szempontból ítéli meg az embert és a magatartását. Vasárnapról vasárnapra megszólalnak a harangok. A keresztények istentiszteletre mennek, és ezzel megvallják hitüket a nyilvánosság előtt. Láthatóvá válik, hogy a hit még mindig él. A kereszténység megmutatja, hogy van benne erő a világ alakítására. Ez nem csak az egyházra vonatkozik, hanem sok cégre is, ahol tudatosan keresztény vállalati kultúrát alakítanak ki, vagy azokra a keresztény kórházakra és iskolákra, amelyek a kereszténység sajátos profilját mutatják. Ám az igazi kérdés ma az, vajon képes-e észrevétetni magát az élet keresztény kultúrája a gazdaságban, a társadalomban, a politikában? Fontos, hogy a keresztények megmutassák, a mai globalizált világban lehet másképp élni, másképp gazdálkodni és másképp bánni egymással. Az élet Jézus szellemétől meghatározott kultúrájának kell megmutatkoznia ebben a világban. Nem mint kizárólagos igénynek, hanem mint alternatív kultúrának, amely megmutatja az embereknek, hogy másképp is lehet élni.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink gyógyítása című művének 16. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.